Köszönjük Istenünk, hogy valóban a Te közelségedben, jelenlétedben boldogság van, áldás van. Jöttünk ide, Úrunk, azzal a vágyal, hogy Te megtörzsd a mi szívünket, hogy Te megáld a mi életünket. Szükségünk van rád, Úrunk, a Te vezetésedre, a Te munkádra, a Te áldásaidra. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, minnyájunkét. Kérünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot, Uram, ami itt lesz a Te házadban. Segíts, Urunk, hogy rá tudjunk figyelni, és engedjünk Téged, hogy hatalmasan munkálkodjál bennünk és közöttünk. Amen. Testvéreim, a Márk evangéliumának 9. részéből fogunk ígéket olvasni, a 9. rész 14. versétől a 29-el befejezőleg. És amikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot lát a körülöttük, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodik, és hozzá sietvén köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat, mit versengetek ezekkel? Felelvén egy a sokaságból mondta, Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van, és ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki mondta, ó, hitetlen nemzetség, meddig lészek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. És hozzávitték azt, és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre, tajtékot úrván fetreng vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veti ő tűzbe és vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvé rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könnyhulatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, mikor látta valahogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki, te néma és süket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiment. Az pedig olyan lett, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják valahogy meghalt. Jézus pedig megfogta kezét, fölemelte őt. És az fölkelt. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezik őt külön, mi miért nem űzhettük ki azt? Ő pedig mondta nékik, ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőtöléssel. Amen.
És hiszem, hogy a szívük is benne volt ebbe, és bár lenne mindannyiunk óhaja az, hogy hallgasson meg minket Isten mennyekben, az ő fia érdemében. Nincs érdemünk, de az Úr Jézus érdemében jöhetünk hozzá, és könyöröghetünk, kérhetjük az áldást, ő kész adni, kész betölteni ezen a délutánon is. Én hiszem, hogy a Jóistennek van félretett áldásai, és tőlünk, rajtunk függ, hogy elfogadjuk, vagy zárva tartjuk a szívünket. Ez a történet, amit felolvastunk, történt azután, miután az Úr Jézus a megdicsőülés hegyén volt Péterrel, Jánossal és Jakabbal. Péntek este volt erről szó. Emberi elképzelés volt az Péter részéről, hogy jó ott lenni, építsenek három hajlékot, önmagáról meg is feledkezett, de a Jóistennek az elképzelése más volt. Másképp látta dolgokat. Tudta azt, hogy még le kell jönni, és kell találkozni a többiekkel, akiket lent hagyott. Tudta, hogy ott is van valami rendeznivaló, és hát várták nagyon a tanítványok. Várták, mert egy kis gond akadt. Az Úr Jézus azokkal is törődik, akik még itt lent vagyunk, akik még nem mentek át a megdicsőült helyre, hanem akik még úton vagyunk, és akik még problémákkal küzdködünk, és akar segíteni nekünk is, az ő gyermekeinek, át akar segíteni különböző problémákon. Ezek a tanítványok olyan problémával kerültek szembe, amire nem tudták a választ. És ahogy elolvassuk, látjuk azt, hogy zűrzavar van a tanítványok és az írástudók között. Az írástudók ugye vallásos törvényeket ismertek, a közélet megvalósítói, alakítói voltak. A tanítványok, akiket elhívott az Úr Jézus, azok küldöttek voltak, és az írástudók szinte örültek annak, hogy a tanítványoknak nem sikerült valami. Nem sikerült meggyógyítani egy gyereket. És úgy látszik, hogy pillanatnyilag veszteseként vannak a tanítványok, és öröm volt számukra az, amikor meglátták az Úr Jézust. Végre jön a szabadító, végre jön a mester, jön az, aki tud rajtunk segíteni. Jó időben jött a szabadítás. Jó időben jött a kérdésékre a válasz. Foglalkoztasson ez minket az, hogy ha a Jóisten munkájával vagyunk elfoglalva, akkor időben jön a segítség, időben kapunk a Jóistentől választ kérdéseinkre. Elakadunk valamiben, ne féljünk és ne aggódjunk, mert időben meg fog jönni a segítség, a válasz. A megoldást az Úr Jézustól várták. Az Úr Jézus megdorgálta őket. Olvassuk a 19. versben. Jézus így válaszolt nékik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Kiknek szólt a dorgálás? Én úgy gondolom, hogy a tanítványok is érthettek ebből. Vannak olyan dolgok, amikért imádkozni is bőtölni kell. És szólt ez, úgy gondolom, az írástudóknak is, hogy meddig kell még köztük legyen az Úr Jézus. Ő tudta a kérdésbe, ő tudta a választ a kérdésre. Tudta, hogy ameddig nem tölti be hivatását, addig ő itt kell maradjon, és addig kell köztük legyen. Jó az, hogyha a problémáinkra a megoldást az Úr Jézustól várjuk. És három pontban összegeltem a dolgokat. Először is, hogy problémáimat mondjam el Jézusnak. Sok esetben utoljára hagyjuk ezt az esetet, az ilyen helyzetet. Elmondjuk sokaknak, de Jézusnak talán nem mondjuk el, vagy végső soron hozzá menekülünk. És elakad a válaszadás, elakad a megoldás. Nem jön a gyógyulás. Lelki értelemben, testi értelemben. Másodpontban hívjam őt segítségül. Ne csak mondjam el, hanem hívjam, legyen segítségül nékem. Az apa könnyes szemmel kérte Istennek a fiát, az Úr Jézust, hogy legyen segítségül neki hitetlenségén. A harmadik pont pedig, hogy az, amiről azt mondja a Jóisten, hogy hit nélkül lehetetlen néki tetszeni, higgyem el, hogy problémáimon ő tud és akar segíteni. Tud és akar. És ne csak megszokásból, ne csak vallásos szemszögöket vegye figyelembe, vagy talán nevelési szemszögök legyenek előttem, hanem meggyőződésből. Több évi tapasztalatom már, ha van, akkor tudhatjuk azt, hogy a Jóisten tud segíteni. Különböző problémákból át tud segíteni. Betegségünkből, ha meg akar gyógyítani, meggyógyít. Kegyelme ez. Ha pedig nem tenné is, az ő bölcs gondolása szerint, rendelése szerint nem teszi okkal. Megvannak annak is a miértje. Az én szívemben úgy van, hogy ne legyen semmi se olyan probléma, olyan gond, elakadás, vagy talán betegség, ami eltávolíthatna tőle. Akkor, amikor az írástudók zűrzavarba keveredtek a tanítványokkal, voltak olyanok, akik talán megtorpantak. Voltak szimpatizánsai a tanítványoknak, talán barátkoztak velük, követték, és amikor látták, hogy nincs jó kimenete a dolgoknak, akkor hátat fordítottak. Hát nem sikerült, lehet nem adta nekik meg az Úr Jézus azt az erőt, akkor hát menjünk máshova. Meggyőződésből kövessem én az Urat. És ne tántorítson el engem a tanításoknak különböző szele. Ha én tudom az Úr Jézusról, hogy ő rendelkezik olyan erővel, földön túli erővel, amelyet felhatalmazta a Jóisten már feltámadása után, bízzam az én problémáimat, az én kísértéseimet, az én aggodalmaimat rá, az én betegségeimet is. A Zsoltárok 115. részéből szeretnék egy igét idézni. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja az Úr Izrael házát, megáldja Áron házát. Gondol ránk az Úr. Jó ebben a tudatban élni. Figyelni napjainkat. Akármilyen infláció, vagy krízisek, vagy kiakasztó, vagy elborító gondok közepette is. Jó arra gondolni, hogy Istennek gondja van az őjére, és meg fogja áldani. Még a pillanatnyi helyzetünk nem is úgy áll, de a vonal után, amikor a pontot ráteszi az ire, a Jóisten, akkor ezek fölött elmondhatjuk, hogy megáldott minket Isten. Szeretném azt, ha életünket ez jellemezné. Az odaszánás, a bűntől való elszakadás, a Jóistenhez való ragaszkodás minden helyzetben, és higgyem el azt, hogy problémáimon, családi problémáinkon tud segíteni. Az apának nem volt mindegy az, hogy a gyereke meggyógyul vagy sem. Ne legyen mindegy az, hogy családunkon belül bűnből megszabadulnak az emberek, vagy sem. Ha kell, sírjunk. Ha kell, könnyezzünk. Ha kell, bőtőjünk és imádkozzunk. Legyen ez így. Amen. Kérjük az énekkar szolgálatát, és utána van 3-4 szolgálat. Nagykasza Andreát kérjük szavalatta.
Thank you. Békességben élő szeretet. Békességben élni csodás égi áldás. Rajongója lenni az igaznak, jónak, oszlatója a gondnak és búnak. Az elesettet felkarolni, és mindenkinek békejobbot adni. Szívedben ne legyen nyoma sem a fertőző képmutatásnak. Üszd ki a gonoszt az életedből, és kiálts nemet a sátánnak. És ha mégis megtörtént már, hogy békédet feldúlta valaki, te légy az első, és bizonyítsd be, hogy szíved kész megbocsátani. Drága lélek, üdvösségednek más záloga nincs, Jézus a példakép, őre átekints. Amen.
Úr zenekar szolgálata után kérjük kis Evódiát költeményre.
Máté és Géza Ima. Győzzél-e bennem mindent Jézust, ne hagyd, hogy úrrá legyen rajtam a gonosz. A rang, dicsőség vágyat, nagyra vágyást, semmisítsd meg szent lelked által. Adj alázatot, szelíd életet, mint engedelmes hívő gyermeked, figyeljek mindig intő szavadra, hogy el ne tévedjek idegen utakra. Te légy az életem biztató vezére, és juttass el engem az örök életre. A bűnnek meghalva, kegyelmed által, lehessek veled az örök boldogságban. Amen.
Kérjük újból a kórzenekart, utána szűstünde testvérnő kérjük.
Gondolatot arról, ami már egy jó ideje foglalkoztat engem, és próbálom gyakorlatba is ültetni. Nem mindig sikerül, de azért próbálom. Azt mondja nekünk a Jóisten a Biblián keresztül, hogy szeressük a fele barátunkat, mint magunkat. Aztán azt is mondja, hogy bánjunk úgy mással, ahogy szeretnénk, hogy mások mi velünk bánjanak. És még ennél is többet mond nekünk, azt mondja, hogy a mi fele barátunkat, a mi atyánk fiát tartsuk többre magunknál. Hát azért mondom, hogy próbálom, nem mindig sikerül ezt a gyakorlatban így használni, mert ez egy harc. Szeretnék a Jóistennek engedelmeskedni, és úgy tenni, ahogy kéri, azonban a régi természetem, a régi énem azt mondja, hogy hát nézzél magadra, hát miért lenne különb nálad a másik. És így lassan oda jutok, és nagyon sok embertársam oda jutunk, hogy magunk felé a mi szívünkkel gondolkodunk, vagyis engedékenyek vagyunk magunkkal. Ha valamit nem jól csinálunk, vagy nem csinálunk meg valamit, akkor hajlamosak vagyunk elnézőek lenni magunkkal, míg a testvérünkkel, a mi fele barátunkkal szemben igenis az eszünkkel gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy de nem jól csinálta, vagy másképp kellett volna. Hát nem így kellene legyen. Egy lelkipásztor megfogalmazta ezt, hát néhány gyakorlati dolgot mondott el, hogy is van az, amikor mi magunk felé gondolkodunk a szívünkkel. Nagyon érdekes, azért lejegyeztem magamnak. Például, ha másnak sokáig tart valami, akkor azt mondom, lassú. Ha nekem tart sokáig, azt mondom, alaposság. Ha más nem csinál meg valamit, azt mondom rá, lusta. Ha én nem csinálom, azt mondom, elfoglalt vagyok. Ha más olyat tesz, amit nem mondtak neki, akkor azt mondom, túllépi a hatáskörét. De ha én, akkor csak azt mondom, hogy kezdeményezek. Ha más nem tart be udvariassági szabályt, azt mondom rá, hogy durva. Ha én hágok át udvariassági szabályokat, azt mondom, eredeti vagyok. Ha más a főnök kedvére tesz, azt mondom, pedálozik. De ha én teszek a kedvére, az együttműködés. Ha más elismerést kap, az kivételezés. De ha én, az a jó munka jutalma. Hát még lehetne sorolni, azt gondolom, hogy még eszünkbe jut sok ilyen dolog, amikor magunkkal szemben elnézőek vagyunk. Azt mondja az a lelkipásztor, hogy fordítsuk meg ezt. És gondoljunk magunkra, ami eszünkkel, és ami testvérünkre, fele barátunk felé pedig, ami szívünkkel. És nem könnyű ez, ez harc, de minden nap kellene ezt így tenni, és az is megvan írva, hogy aki elkezdte bennünk a zakarást, az segít, és a véghezvitelt is megadja nekünk. És hiszem ezt, és várom az Úrtól a segítséget a magam életében, és kívánom, hogy bátorítson ez mindenkit. Amen.
Kérjük a fúró zenekar szolgálatát, utána pedig Bálint Vilmos testvér. Thank you.
követlek, Uram. Egyszer, ó Uram, én úgy megijedtem, amint te létben vidáman lépkedtem. Azt hittem, nyomdokodba járok. Azt hittem, mindent, mit csinálok, az örök üdvöt hozza nekem. E hitben egy kissé elszenderedtem, de azért nem álltam meg, tovább mentem. Láttam, valaki jár előttem, hívott, vonzott, húzott, vezetett, és én boldogan karjaiba dőltem. Éreztem, két keze erősen von át, és ekkor, mint valami rém homályon át reánéztem, s szent arcot helyett Sátán vigyorgott rútul felém. Ó, hát neki adtam én kezet? Ó, hát én-e gonoszt követném? Kitéptem szívemet rántó kezéből, nem maradt rajta semmi az övéből, futottam vissza, vissza oda, hol ezelőtt nemrég még tisztán láttalak, s enyém lett a kegyelmi csoda, én üdvözítőm, megtaláltalak. Most vallom lelkesen, követlek, Uram, a szavad parancs, utad az én utam, de engedd, hogy minden órában közelről lássam szent arcodat, s tekintetet fényhomályban vívjam hűjen győztes harcomat. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hallottuk a Győző testvér szolgálatában, hogy a tanítványoknak volt egy nagy problémája. És én úgy láttam, hogy volt nekik több is, legalább kettő. És amiért kiálltam most ide, az, annak az az oka, hogy ezeket a problémákat felfedeztem sokszor magamba is. És az egyik probléma a tanítványoknak az volt, hogy nem tudták meggyógyítani a beteget. Próbálkoztak vele, nem sikerült nekik. De a fő probléma, ami a legnagyobb probléma, az volt a tanítványoknak, hogy az Úr Jézus Krisztus nélkül próbálták meggyógyítani. Az Úr Jézus fenn volt a megdicsőülés hegyén, három tanítványával, a többiek lennmaradtak, és gondolták, egy kicsit önállósítják magukat, és aztán ők is tesznek valamit, hát az Úr Jézus gyógyította a betegeket, hát ők vele voltak az Úr Jézussal, hát megpróbálják ők is. És nem sikerült, nem ment. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az Úr Jézus nélkül nem lehet tenni semmi olyat, ami lelki dolog. Sokszor még anyagilag se, még fizikailag se a hívő embernek. Olyan sokszor rajta kaptam magam, hogy mikor magabiztos voltam, mikor úgy éreztem, hogy na most én erős vagyok, most én ezt meg tudom csinálni, akkor nem sikerült. És utána kellett észrevegyem azt, hogy ez azért volt, mert én akartam, és akkor nem sikerül. És olyan sokszor vagyunk úgy, hogy indulunk szolgálni misszióútra, és imádkozunk, vagy az autóba, vagy még benne a lakásba, hogy Uram, megyünk, gyere velünk. És rajta kaptam magam, hogy milyen helytelen ez. Mert úgy kell imádkozzak, hogy Uram, ha mész, megyek veled, vigyél, vezess, veled akarok menni. Nem lehet semmit, semmi jót, semmi üdvöset tenni az Úr Jézus Krisztus nélkül ma sem. Ezt vettem észre az életemben. És testvérek, nagyon fontos ez, hogy felfigyeljünk erre. És mindig, mindig, amit teszünk, ahova megyünk, csak akkor tegyük, és akkor menjünk, hogyha az Úrral megyünk. Hogyha az Úr erre meghívott bennünket, erre a szolgálatra meghívást kaptunk. A tanítványok megtanulták ezt a leckét nagyon. Mert pünkösd napján megy Péter és János fel a templomba, és ott van a sánta, és kér tőlük alamizsnát. És azt mondják, hogy aranyunk, ezüstünk nincs nékünk. egyebünk sincs, de a názáreti Jézus nevébe mondom, kelj fel és járj. És a sánta felkelt, meggyógyult. Aztán olvassuk az efézusi gyülekezet, mikor megalakult, Pál apostol ott volt Efézusban, és azt mondja az íge, hogy nagyon sok csoda történt Pál apostolnak ott létekor. És tudjátok, hogy mondja az íge? Hogy Isten nagy csodákat tett Pálnak a keze által. Nem Pál apostol végezte a csodát, hanem Pálnak a keze által végezte Isten. Úgy szeretném megtanulni, testvérek, és gyakorolni. És úgy szeretném, hogyha mi közösségeinkben ez lenne, hogy Isten nagy dolgokat tudjon tenni rajtunk keresztül. Ez akkor úgy történik, ez akkor sikerül csak, hogyha maradéktalanul odaszálljuk az életünket. És nem próbálkozunk magunktól csinálni különböző dolgokat, hanem ő vele és ő általa. Segítsen erre az Úr bennünket. Amen.
Színűleg nem mondok olyat, ami a testvérekkel nem történt meg, hogy kérünk Istentől valamit, és lehet nem jól kérjük. A felolvasott igében is ez az apa hozta a fiát és kérte, aztán kiderült, hogy segítségre van szüksége, hogy hite legyen, hogy Jézus megteszi. Hát ez a vers is így bátorított engem, és szeretném, hogy a testvérek is bátorításnak vegyék. Már meghallgatott. Ők még beszélnek, én már meghallgattam. Csodálatos ígéret. Teljesedése felsorolhatatlan, mint amikor Élim kicsiny lakói tüzelőért könyörögtek térden, mert fogytán volt és kemény volt a tél, s még imádkoztak, amikor begördült a fával megrakott szekér, mert egy gazdát arra indított Isten, hogy kicsinyein így segítsen. S így lett a könyörgésből hála ének. Felsóhajtunk. Bár mindig így lehetne, de ha évekig várunk feleletre, s megfáradunk, halványul a reményünk, nem teljesül, amit könnyesen kérünk, hol az ígéret kérdezzük, lankadtan, ők még beszélnek, én már meghallgattam. Aztán titkokat tár a Szentlélek, atyánk szívébe látó ablakot. Rejtelmek nyílnak, csoda messzeségek. Lehet várni kell, szállhat évre évünk, mégis szent valóság, mi még beszélünk. S ő meghallgatott, már meghallgatott.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután a Jóisten házában. Adja az Úr, hogy szabadon és érdeklődéssel, imádságos lelkülettel legyünk itt, és hadd építsen és formáljon bennünket az Úr ezen az alkalommal. Amikor készültem evel az igével, igazából nem is néztem meg, hogy milyen dátum van, de aztán, ahogy hát leesett, akkor rájöttem arra, hogy nem is lehetett volna jobb igét választani erre az ünnepre. Amikor ezen a mai napon, március 15-én ugye nagyon sokan történelmi megemlékezés, meg hősöket említenek, akik ugye politikai szabadságot hirdettek, ebben munkálkodtak, és értékek ezek biztos. De olvastunk olyan igét a Bibliából, és ma délután ez van előttünk, hogy az Úr Jézus Krisztus igazi szabadságot tud hozni az embernek az életében. És ez mindennél fontosabb. Ez az anyagi jólétnél, az ilyen politikai szabadságnál, vagy másféle dolgoknál fontosabb a lelki szabadság. És azok az emberek, akik másra teszik a hangsúlyt, azok az emberek el vannak tévedve, és azok az emberek, hát jó emberek lehet. Lehet, hogy vallásos emberek. Lehet, hogy értelmes, okos emberek, és biztos, hogy így van. De az ige arra mutat rá, hogy a lelki dolgokra kell hangsúlyt tenni. És ezért ezen a délutánon szeretnék szólni a szabadítóról, a rabról, vagy a fogolyról, és a fölszabadult emberről. És itt mind lelki oldalról megközelítve a dolgokat, ahogy az ige van előttünk, testvéreim. És szeretném kezdeni azzal, ahogy az ige kezdődik, hogy sokaság volt azon a helyen, és úgy elgondoltam, és végignéztem a Márk evangéliumában, ahogy mostanában olvassuk és tanulmányozzuk a Márk evangéliumát, hogy amikor sokaságról van szó, ott tulajdonképpen azon rétegről van szó, akik kíváncsiskodók voltak, hát összetődült a sokaság, de végül is nekik nem volt semmi kötődésük. És ezért erről a társadalmi megkeményedésről szeretnék szólni. Lehet látni ezt manapság is, hogy vannak emberek, akiknek se vallási kötődése nincs, ők beszélnek a szabadságról, de tulajdonképpen szabadelvűek. Nagyon szabadelvűek. Mennek oda, ahol vannak emberek, ahol vallásos vita van, vagy valami szenzáció, valami érdekesség van, és tulajdonképpen ez egy érdekfeszítő dolog. Ezeket a tömegeket mozgatják meg a médiák, és próbálják ide vagy oda irányítani ilyen vagy olyan műsorral. Amikor az érzelmekre van hatással, és nézzük meg, hogy ez a nép, az egész sokaság meglátta őt, az Úr Jézust, azonnal elmélkodik. És hozzásietvén köszönti őt, illedelmes, értelmes emberek voltak ezek. Tehát nem támadták le az Úr Jézust, hogy hol voltál eddig. Miért nem voltál itt, mert szükség lett volna rád? Nem. Csodálkoztak, és álmélkodtak, és jönnek és köszöntik őt. Tehát ez jellemző sajnos a társadalomra. Nem mondják azt, hogy nincs Isten. Nem mondják azt, hogy nem kell foglalkozni Jézussal. Nem mondják. Jó emberek. Szépen tudnak viselkedni. Érdeklődnek bizonyos dolgok iránt. Mégis az Úr Jézus Krisztus lehúzza a leplet, és rámutat arra, hogy ó, hitetlen nemzetség. Ez volt jellemző rájuk. Hogy tudnak viselkedni, meg szépen beszélnek, meg ott vannak, ahol az Úr Jézus van, ez még nem azt jelenti, hogy van hit bennük. Kíváncsiskodás van. Amikor a viták vannak, akkor ott vannak, így tátják a szájukat, mint ahogy sokan mondták, hogy nagyon sokan néznek bizonyos olyan műsorokat, hadd ne nevezzem most meg azokat, de ahol ilyen viták vannak, meg minden érdekes dolgok, hát bámulják az emberek ezeket. És töltik az időt ott. Hogy hiszik azt, ami ott beszélnek, vagy nem hisznek, ez más kérdés. De az biztos, hogy azok az események, azok a műsorok formálják az életüket. Szerintem a rossz irányba. De lehet látni egy ilyet a társadalomba. És itt az ígénk is ezt mutatja, hogy ezek az emberek makacsul megmaradtak az ő hitetlenségükben. Belekevertek, mondom, emberséget, illemtudást, az Úr Jézus tudták köszönteni, biztos, ha elmentek volna ilyen vagy olyan templomba, tudták volna, hogy ott hogy kell viselkedni és hogy kell köszönni, de ezekre az emberekre azt mondja az Úr Jézus, hogy hitetlen nemzetség. Ne legyünk ezekhez hasonlók. Kell a kötődés, kell a felelősségtudat, mindjárt ezekről az emberekről is lesz szó, akik vállalnak valamennyi felelősséget az Úrért, és viszonyítják az életüket az Úrhoz. Nem olyan távolról, nem csak ilyen külsőségekkel, hogy le tud térdelni, meg szépen tud beszélni. És sajnos, hogy ez a kötődés, ez a felelősségtudat nincs az emberekben. Nincs ez a családban. Nincs ez a munkahelyeken. Nincs ez a gyülekezetben se. Kezd bomolni ez a felelősségtudat. És ezeknél az embereknél a társadalmi megkeményedés, a hitetlenség volt jellemző. Ezek az emberek tulajdonképpen rabok voltak. Foglyok voltak. A bűnnek, önmaguknak a fogjai. Becsapták magukat, mert jó színben festettek. Úgy akarták ők bemutatni magukat az emberek előtt is, Jézus előtt is. Lehet, hogy szépen fel voltak öltözve, sok mindent tudtak, de mégis azt mondja az Úr Jézus, hitetlen, vagyis fogoly, még nem szabad. Ott van a szabadító, és ők mégis foglyok. És ők mégis nem tudják úgy igazán szívből dicsérni az Urat. Ne legyünk ezekhez hasonlóan, testvéreim. Fénykedjünk ebben a társadalomban. Fénykedjünk. Mutassuk azt, hogy a hovatartozásunkat megéljük. A tekintét tiszteljük. A szívünk mélyéből önkéntesen tesszük ezeket a dolgokat. Mi szeretjük az Urat. Nem csak a szép szavakat. Nem csak a jó összeöveteleket. Nem csak akkor, amikor valami érdekes van, hanem mindig és mindenütt. Ez nem volt jellemző erre a társadalmi rétegre, az emberekre, a sokaságra. Aztán itt az igében látok egy másik csoportot is, akik szerintem nagyon is szabadoknak mondták magukat. Tulajdonképpen a vallásos emberekről van szó. Igében olvastunk olyanokról, akik írás tudók voltak. Akik ismerték a Bibliát, és ott vannak ők is, mert mindenütt ott vannak, minden társadalomban vannak ilyen vallásos emberek, akiknek van Biblia ismeretük és vallás ismeretük, tudják, hogy kell viselkedni, mit kell tenni, és ezeknek a vallásoknak az útvesztőjéről szeretnék szólni egy kicsit. Mert abban az időben voltak olyan emberek, és manapság is vannak, akik azt mondják, hát mi Ábrahám fiai vagyunk. Hogy mondod te, hogy mi rabok vagyunk? Hát mi szabadok vagyunk? Az Úr Jézus arról beszélt, hogy a bűnnek a rabjai. És ők felháborodva azt mondták, de nekünk van atyánk, vallásalapítónk, mi tartjuk a szokásokat, nekünk van ismeretünk, nézd meg, milyen szép liturgia, milyen gyönyörű külsőség, minden. Hát, hogy mondod te, hogy ez másképp van? Meg, hogy másképp kell csinálni? És nézzük meg együtt, hogy ezek az írástudók mit tudtak ott csinálni? Hát keverték a dolgokat. Zűrzavart csináltak. Az írástudók, akik azokkal versengenek. És jön az Úr Jézus, és látja ezt az egészet, és azt kérdezi az írástudókat, hogy mit versengtek ezekkel. És akkor mindenki hallgat, és akkor jön az az ember, akinek problémája volt, hogy mester, ide hoztam hozzád. Tanítványaid nem tudták meggyógyítani. És nem írja le konkrétan az ige, de a sorok között olvashatunk, hogy ezt a tehetetlenséget ragadták meg az írástudók. Na látjátok? Ha hiába mentek ti az új tanító után? Semmit nem ér az életetek. Nem tudtok segíteni senkinek. Magatokon se tudtok segíteni. Ott hagytátok a munkátokat, ott hagytátok a földeteket, ott hagytátok az otthont, és jöttetek egy prédikátor után. Na hol van most? Hát hogy eltűnt? És ki tudja még, milyen dolgokat mondtak, megcsináltak. Kötekedtek, vádoltak, lejárattak másokat, az Úr Jézus ellen voltak, pedig tudták az írásokat. De hogy engedték maguknak meg ezt? Azért, mert csak az eszükkel tudták a dolgokat. Míg a sokaság érzelmileg érdeklődött valamilyen formában az Úr Jézus után, ezek az emberek az eszükkel gondolták, hogy felmérik a nagy igazságokat. Hát ők a külsőségeknek eleget tesznek, és ezzel el van rendezve a dolog. És erkölcsileg, és úgy igazán a szívük mélyén, ők távolok voltak az Istentől. És tudjuk, hogy az ilyen emberek fogták meg az Úr Jézust. És az ilyen emberek ölték meg az Úr Jézust. Mert vallásuk volt, jó vallásuk volt, de Istenük nem volt. Személyes kapcsolatra nem jutottak az Istennel. És bizony ezek az emberek azt mondták, hogy mi szabadok vagyunk. Mi élvezzük a szabad életnek az áldásait. És az Úr Jézus rámutat, nagyon, de nagyon el vagytok tévedve. Foglyok vagytok. Ott van a szabadító, a mester, az áldott orvos, az uraknak ura és királyoknak királya. És mégis emberek maradnak a fogságban, a megkötözöttségben, saját magukat csapják be. Ó, ne legyen senki ezek között, az itteniek, a helybeliek közül, a gyülekezetből levők, akik így élnek, vagy ezt gondolják. Nem elég csak külsőségeknek hát eleget tenni és átvenni, megtanulni bizonyos dolgokat. A szív mélyén kell történjen a változás. Ott belül egy átadás, egy ragaszkodás az Úrhoz, és azt mondani, amit ő akar. Kérdezni őt, hozzá viszonyítani a dolgokat. Hát tehát a sokaság és a vallásos emberek rabok voltak. Még nem szabadultak meg lelkileg. Politikailag is azok voltak rabok, de lelkileg is azok voltak, sajnos. Most menjünk egy következő csoporthoz, a tanítványok csoportjához, amely talán a gyülekezetet, az Isten népét jelképezés, itt vannak képviselők. És náluk pedig azt látjuk, hogy gyengék és tehetetlenek. Már volt erről szó, de még egy kicsit hadd időzzünk ennél, testvéreim. Azt kérdezték majd a tanítványok az Úr Jézustól, hogy mi miért nem űzhettük ki azt? Hát azt a tisztátalan lelket. Nagyon jó kérdés volt. És azt szeretném bemutatni, testvéreim, hogy ezeknek az embereknek van egy viszonyítási pontjuk. Egy személyhez viszonyítják az életüket. Mennek hozzá megkérdezni. Mikor megjött az Úr Jézus, akkor engedik, hogy dolgozzon, hogy mutassa be, hogy ő az erős. És ő be is mutatja. Meddig szenvedlek még titeket? Meddig leszek még veletek? De azok, akik a gyülekezethez tartoznak, felelősséggel tartoznak az Úrhoz. Most az történik, hogy ez a felelősség tudat, ez a felelősség érzése kezd alább hagyni testvérekben, gyülekezeti tagokban. A szeretet is, de ez a felelősség tudat. Hát miért szól ő nekem? Miért kérdez ő meg engem? Hát ki ő? Pedig talán én kellene menjek és mondjam, és az életemről beszéljek. És jöjjünk egymáshoz, és jöjjünk közelebb egymáshoz. Nekem nagyon tetszik ez, amikor az Úr Jézus bement a házba, tanítványai megkérdezik őt külön, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni azt. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek belátták a tehetetlenséget, nem hallgatták el, nem söpörték úgy a szőnyeg alá, hát erről most ne beszéljünk. Jó, jött a mester, elintéződött a dolog, és kész, menjünk tovább. Nem. Erről a gyengeségről, erről a tehetetlenségről ők akarnak tanítást kapni, hogy ebből jöjjenek ki. És a legjobb szemétől kérdezték meg. A legjobb szemétől. De tényleg miért nem tudták kiűzni? De az Úr Jézus Krisztus a hitről beszél. És valószínű, hogy ezek az emberek nem hittek. Máskülönben a Márk evangéliumában nagyon sokszor szó van a tanítványoknak a hitetlenségéről. És most ez ige is arról beszél, hogy ha hiheted azt, akkor minden lehetséges a hívőnek. Mert nem elég az a hit, amikor a megtérés történt az életünkben. Hanem hitből hitbe kell élni. Így mondja a Jóisten igéje. Arról van szó, hogy mikor imádkozunk, akkor kérni kell hittel. Semmit nem kételkedni. Ez nem csak egy elmélet. Ez nem csak egy érzés az életünkben, ez egy életgyakorlat. Ez a hívő életről van szó. Amikor apró, cseprő dolgokban is bízok az Úrban, hiszek benne, átadom magam neki. Valószínű, hogy a tanítványok ebben tévedtek, és nagyon sok ilyen hitetlen hívő van. Mert hívő a neve. Hogy hívő. Van valamilyen kapcsolata az Úrhoz. Hozzá megy időközönként, amikor bajba van, amikor megszégyenítik, amikor már megkérdőjelezik mások is, hogy ti miért nem tudtok ebben a helyzetben segíteni. Jaj, akkor szégyen, akkor már megkérdezem. De így kéne élni minden nap. És ők ezt felejtették el. A hitnek ezen gyakorlati oldalát. Hogy megyünk a hajóba, és na, viszünk egy kenyeret. De amikor Jézus megkérdezi, hogy azért vigyázzatok a farizeusok és írástudók kovászára, akkor ők beszélnek a kenyérről. Nem hoztunk kenyeret. De nem hisztek bennem? Hát nem láttátok, hogy megsokszorosítottam a kenyeret? Hát azt gondoljátok, hogy nem lesz elég az a kenyér, egy kenyér itt az egész tanítványoknak? Hát hány embernek volt elég? Tehát ők a hitet, amit az elméletben Jézus tanított nekik, nem tudták mindig a gyakorlatba vinni. És ha olvassuk így a Márk evangéliumát, nagyon sokszor magunkra ismerünk. Hogy az Úr Jézus nevelni akarja az ő hitüket. Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Azért, mert az életünk nem volt olyan, amilyen kellett volna. Nem hittünk az Úrban minden területen. A megtérés, az üdvösség területén igen, de nem minden területen. Kenyérkereset, gyermeknevelés, minden területen. Hinni kell benne, talán ez az ő hibájuk volt. A másik pedig, hogy ima és bőt hiány volt az életükben. Hit kell, de imádság és bőt is, mert azt mondta az Úr Jézus, hogy ez a faj. Ez a faj. Mindjárt szólok erről is, hogy milyen faj. Az Úr Jézus rámutat egy konkrét példára, hogy ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőtöléssel. És a hívő ember, aki hisz, az meghajtja a térdét imádságban, és könyörög a Jóistenhez. Úgy, mint ez az édesapa a gyermekért, úgy, mint mások is a Bibliában, akik életbe vágóan fontosnak tartották azt, hogy most én az Úr Jézussal akarok beszélni. Én akarom az életemben az Isten segítségét. Ima és bőt. Komoly elkötelezettség. Komoly odaszánás kell erre. Hogy szívem, elmém, testem, egész lényem össze legyen kapcsolva az Úrral. Amikor a tanítványoknál ez nem volt, akkor gyengeség és tehetetlenség, erőtelenség volt jellemző az életükre. És ez így van azóta is, testvéreim. Amikor hitetlenség üti fel fejét, aggódás az életembe és a hívők életében, elhanyagoljuk az imádkozást, a bőtölést, akkor gyengülünk lelkileg. És szeretnénk segíteni. Tudjuk is, hogy mit kell csinálni. Meg talán azt is, hogy hogy. De mégse sikerül. Eredménytelenek vagyunk. A tanítványok ezt elmondták az Úr Jézusnak. Testvéreim, ha látjuk, hogy talán mi is így vagyunk, sokszor így vagyunk, mondjuk, és nem fogadják. Éljük az emberek előtt úgy, ahogy amire mi eljutottunk, és az emberekről lepereg. Nem kell nekik ez. Ez a gyengeség. Erőtelenség. Pedig az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy erősek legyünk. Mozdíthatatlanul álljunk. Munkálkodjunk. Itt úgy látjuk, hogy ezek az emberek bár szabadok voltak egyféleképpen, megszabadultak a múlttól, a régi bűneikből, megkötözöttségeiktől, de még nem formálódott ki bennük a Krisztus. De aki elkezdte bennünk a jó munkát, az el fogja végezni. És ugyanezeket a tanítványokat látjuk majd az apostolok cselekedetében. Nem tökéletes emberek. Vannak hibáik. És ezekről is olvasunk a Bibliában. De ők viszik tovább az evangéliumot. Már van erő a Péter beszédében, már van erő a János bizonyságtevésében, már van erő abban, amit képviselnek, abban, ahogy összefognak, abban, ahogy imádkoznak, abban, ahogy szervezik a dolgokat, ahogy mennek prédikálni, már van erő, már nem erőtelenség. Mert megtanulták a leckét, hogy hinni kell, hogy imádkozni kell, és a cselekedetek elején összefognak és imádkoznak. És így száll rájuk a Szentlélek, és az Isten ereje átjárja őket. Testvéreim, ha látjuk a gyengeséget bennünk, meg a gyülekezetünkben, akkor jöjjünk az Úrhoz. Mondjuk el neki, hozzájöjjünk ezzel a kéréssel. Uram, erősíts meg! Uram, én vagyok a hibás, szeretnék változni! Ő a szabadító, és ő kész megszabadítani bennünket. Aztán van egy másik terület, testvéreim, a családi problémák. Egy kicsit hadd legyen erről is szó. Van egy édesapa itt, akinek van egy nagy problémája. És bár meg van kötözve ez az ember és a fia, a teher ott van a vállán, de ez az ember megszabadul. Ő megtapasztalta tényleg, mit jelentett az, hogy szabad vagyok. Mit jelent ez, hogy az Úr a szabadító megszabadított? Hogy történhetett ez? Hát csak azt szeretném mondani, testvéreim, hogy nagyon, engem az nagyon megragadott az, amit mondott ez az ember, hogy Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat. Akkor milyen jó lenne, hogy mi édesapák ezt el tudnánk mondani az Úrnak. Vagy a szülők ezt így tudnánk elmondani az Úrnak, hogy Uram, ide hoztam hozzád a fiamat, a lányomat, a gyermekemet. Ide hoztam hozzád. Itt kezdődik a probléma megoldása, hogy nem tartom meg magamnak, és nem próbálom én megoldani a problémát, mert az nem oldódik meg, hanem hozom az Úr Jézushoz. Nagyon tetszik, hogy azt mondta ez az ember, hogy nem a tanítványokhoz hoztam, hanem hozzád hoztam a fiamat. Hozzád. Én láttam azt, hogy csak te tudod megoldani a problémákat. És testvéreim, hogyha különféle problémák vannak a családban, akár a gyerekekkel kapcsolatosan, vagy más dolgokkal kapcsolatosan, ami a családi életet rombolja, bomlasztja, akkor jöjjünk azokkal az Úr Jézushoz. Ő meg tudja oldani ezeket a problémákat. Ne próbáljuk mi, hozzuk az Úr Jézushoz. Amikor az emberek nem hozzák a gondokat az Úrhoz, akkor megoldatlanak maradnak azok. De amikor elhozzák az Úrhoz, akkor megoldódik. Azt is ki szeretném emelni, hogy ez az édesapa nagyon őszinte volt. És ez is a megoldás része. Azt mondja ez az édesapa, hiszek Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Meg elmondja egyenesen a problémát. Gyakorta veti ő tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse, de ha te valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Ő a beteg, de mi is érezzük ezt a nyomorúságot is. És ez az ember kiönti a szívét, nem mondja, Uram, hát most történt vele valami, nem tudom, mi lehet vele. Most elájult, vagy nem tudom, milyen rohama lett. Nem, elmondja egyenesen, gyermeksége óta ez a betegsége. És elmondja azt, ami van, az igazságot, nagyon őszinte. Hát akkor, amikor próbáljuk elleplezni, eltakargatni, de nincs is olyan nagy baj, nincs olyan nagy probléma. Hát igen, lopott, meg hazudik, tehát más is csinálja ezt. Hát. Ez az ember nagyon őszinte. Elmondja reálisan az Úr Jézusnak a problémát, és így van megoldás. Hát addig, ameddig védjük, ameddig takargatjuk, addig nincs megoldás. Egyáltalán nincs megoldás. Ez az édesapa őszintén elmondta. És hitt. Hiszek, Uram, és akkor az Úr Jézus Krisztus szól, és megszabadul a problémától, és a tehertől, és valóban szabad lesz a gyermek, hazamegy édesapával. Milyen öröm lehetett abban a családban, hogy egészségesen ment haza az apa fiával, oda, ahol ők laktak. Nem szeretnéd ezt megtapasztalni a te családodban is? Hogy a problémák megoldódnak, lehullanak a bilincsek, szabadság jön létre. Ezt Jézus megteheti. Beszélj őszintén vele, és hozd imában, könyörgésben gyermekedet az Úrhoz. Úgy, ahogy ez az édesapa csinálta, hogy könyörgött hozzá, könnyek között, könnyhulatással mondta, hiszek Uram. Nem akárhogy. Neki nem volt mindegy. Nagy baj volt. És az Úr Jézushoz jött. Őszintén beszélt. És az Úr Jézus megoldotta a problémáját. Szabad lett. Nem szeretnéd, hogy ez a szabadság rád is legyen jellemző, a te családodban is legyen érezhető? A szabadító, a megváltó itt van. Még egy utolsó csoporttal szeretném, hogyha szembesülnénk. Jó lenne többet foglalkozni ezzel. Tulajdonképpen a megszállottról van szó. Hát ez az ige erről is beszél. Nem tudjuk elhallgatni ezt. Hogy ez a megszállottság milyen súlyos, milyen nagyon komoly, mély verem ez. Sáros fertő ez. Ez nem csupán felszínes, sokan talán betegségnek nyilvánítják. Így is a magyarázatokban, sok kommentárban, magyarázatban így van, hogy epilepsziás volt ez. És valóban voltak ilyen tünetek. Biztos, hogy voltak ilyen tünetek. De az apa is, és az Úr Jézus Krisztus is látta az igazi problémát. Meg van szállva. És ez a megszállottság egy súlyos probléma, egy nagy teher. Vagyis azt jelenti, hogy ez az ember egyáltalán nem tud magától megszabadulni. Kell a segítség. És nem is akár milyen lelki gondozó kell az, aki ezt teszi, hanem olyan ember, aki az imádsággal és a bőtöléssel foglalatos. És az Úr Jézus Krisztus ki tudta űzni. De erről a megszállottságról egy néhány szót. Hát a lényege ennek a megszállottságnak, hogy miért volt megszállott, azt olvastuk az igében, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy megdorgálta a tisztátalan lelket. Hát a megszállottságnak, ennek a nagy problémának a tisztátalan lélek az okozója. És amikor gyerekek, vagy fiatalok, vagy felnőttek, idősek tisztátalansággal foglalkoznak, lassan nyitják meg az életük ajtaját az ördög előtt. És előbb bejön, leteszi a lábát, és így tovább. És lefoglalja, leuralja annak az embernek az életét. Jézus kint van, de az ördög teljesen a bűnnel, a szenvedélyekkel ott van az életében, az ember életében. Züllés lesz ennek az embernek a vége. És ez a tisztátalanság, testvéreim, egyrészt fizikai, testi úton jön be, mert testi úton jönnek be a bűnök. akkor, amikor az ember az elméjében rosszat gondol, és haragvó gondolatokat, érzéseket enged meg magának. Irítség, féltékenység, vagy ehhez hasonló. Akkor, amikor a paráznaságot űzi valaki, beengedi a bűnt és az ördögöt az életében. Akkor, amikor valaki a lopással foglalkozik, és ezzel van elfoglalva, hogy tudjak betörni, hogy tudjam ellopni. Ez bűn. Így engedem be. Aztán ugye az iszákusság, mindenféle szerek, amikhez az ember hozzá nyúl. Azt mondja, szabad vagyok, azt csinálok magammal, amit akarok. Így van. Így van, sajnos. Így van, hogy Isten megadta az embernek ezt a szabadságot. De így a bűn és az ördög hatalmába keríti az embert. De vannak úgymond ilyen értelmi magaslatok is. Azt mondja Pál apostol, hogy lerontván minden okoskodást, mert az Isten ismerete ellen emeltetett. Vannak olyan téves vallások, vagy vallási tanítások, amelyek által az ember nyitja az ajtót a bűnnek és az ördögnek. Sokan úgy is kérdezik, az egyszerű ember azt kérdezi, hogy a te vallásodban szabad ezt, szabad azt csinálni? Azt mondod, nem, akkor nekem nem kell az. De ha szabad, akkor kell nekem az. Sokszor ez az első kérdés. Mert ezt keresi az ember. És akkor jönnek a tanítások, hogy így mondja ez a vallás alapító, meg úgy mondja, és akkor átveszik. És megkeményedik az ember abban az életmódban. Abban a rossz úton. És bejött az ördög az életébe. Vannak olyan szellemi területek, ami által a tisztátalanság, a bűn és az ördög bejön az embernek az életébe. Manapság az okkultizmus nagyon terjed. A tévében is vannak jósok. És a fő időben csinálják, űzik a mesterségüket. Nem beszélve az újság, ami tele van horoszkóppal, meg mind ilyen ferde dolgokkal. Sokat foglalkoznak ezzel az emberek. A rockzene egy ilyen terület. Hogy az ember, aki ezt hallgatja és ezzel foglalkozik, nyitja az ajtót, az ördög, a bűn, a tisztátalanság felé. Az erkölcstelenség felé. És ennek a lényege ez volt, ennek a megszállott fiúnak. Tisztátalan lélek volt benne. És az Úr Jézus ki kellett űzze a tisztátalan lelket. Nagyon, de nagyon vigyázzunk, testvéreim, szülők, nagyszülők, gyermekek és fiatalok. Mert ez nagyon, de nagyon komoly dolog. Nagyon mélyre kerül az ember. Mondom, sáros fertő ez. És borzasztó mély útvesztő ez. Az ördögnek a célja, vagy a megszállottságnak a célja is megvan itt nevezve. Azt mondta az édesapa, gyakorta veti őt tűzbe és vízbe is, hogy elveszítse őt. Sokan azt mondják, ha ezeket a dolgokat, bűnöket, amiket az előbb soroltam teszem, akkor jól fogok élni. Jobban fog menni a tanulás, élvezem az életet, mert így akarom élni az életemet, és mert ez kínálja nekik az ördög, az élvezetet, a nagybetűs életet. De tulajdonképpen a cél az, hogy elveszítse őt. És nagyon sokan az őrületbe kerülnek. Mert oda kergeti őket a gonosz lélek. Eszeveszett viselkedése lesz. Nem tudja kontrollálni magát. Mert ez a lényeg. És sokan, nagyon, de nagyon sokan öngyilkosok lesznek. Vagy legalábbis kiégnek, és azt mondják, hogy nem ér semmit az az élet. Mert ez volt, és ez azóta is az ördögnek a célja. Hogy miben nyilvánul meg? Az Úr Jézus azt mondja, hogy ez a faj. Egy konkrét esetre utal, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a faj. A milyen fajról van szó, és tulajdonképpen hogy nyilvánul meg ez a megszállottság? Hát azt mondja az édesapa, hogy idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. Tehát ez az első ismertető jele. A másik, amikor az Úr Jézus veszi észre, akkor néma és süket lélek. Tehát a sükettség is volt jellemző rá. És hogyha a többi evangéliumokból is elolvassuk ezt a történetet, mert Máté is, meg Lukács is leírja ezt a történetet, akkor azt még találjuk a Máté evangéliumában, hogy értelmetlenül viselkedett ez a fiatal, vagyis holdkóros. Azt olvassuk ott Máténál. Nem tudja, hogy mit csinál. És valahogy ez a három dolog jellemző arra és azokra, akiket megszállt ez a faj. Nem hallja az Isten igéjét. Nem hallja. Hallja fizikai füleivel, mert ott van, mert mondják neki, hallja, mert nem süket így fizikailag, de lelkileg nem hallja az Isten igéjét. Nem érez rá a szíve. A szíve meg van keményedve, süket. Beszélhet hozzá az Isten. Nem, őt nem is érdekli ez. Néma. Nem mond semmit az Istennek. Nem mond. Esetleg ellene mond. De még azt se teszi. Mondja, jó, nekem így. Így folytatja az életét. És valóban értelmetlen, hiába való dolgokat tesz. Mint a holdkóros. Hát hogy csinálja ezt? Ott mászkál a tetőn. És nem is tudja. Ilyen annak az embernek az élet, amikor megkérdezett, én sokszor kérdeztem, te miért cigarettázol? Azt mondja, két pak cigarettáci. De miért? És úgy vonták a vállukat. Hogy igazából nem tudja az értelmét, de egymás után veszi elő. Vagy ha a többit veszük, értelmetlen, nincs semmi logikája, nem tudja megmagyarázni, nincsen meggyőződve, de mert mondták a barátok, mert mindenki ezt csinálja, hát akkor így kell viselkedni. És biztos van még más ismertető jele is. De biztos azt mondta az Úr Jézus, hogy ez a faj nem megy ki, de ki mehet? De megszabadulhat ez az ember. Mert az Úr Jézus Krisztus a süketeket is hallóvá teszi. A némákat is beszélővé teszi. És a gadarai ördöngös ott volt az Úr Jézus lábainál, eszénél volt, azt olvassuk az igében. El volt öltözve. Már akart hazamenni, vagy az Úr Jézus hazaküldte, vagy ő misszionárus akart lenni, mert már tudott jól gondolkodni, hogy ez a mester, aki megszabadított engem, megérdemli, hogy menjek vele. Hát ne legyek itt tovább, ahogy eddig éltem a temetőbe. Mert az Úr Jézus Krisztus megváltoztatta őt, és testvéreim, hadd fejezzem be azokkal a gondolatokkal, hogy érdemes látni, hogy az Úr Jézus a főszereplő. Ő a nagy szabadító. Ő az igazi szabadságharcos. Ő az egyedüli. Ő az egyedüli. Aki a lelki szabadságot kivívta. A lelkünk ellenségét legyőzte. És szabaddá tette az útat az atyához. Az Úr Jézus Krisztus, a nagy szabadító itt van, és beszélgetni akar veled. És megkérdez téged, hogy mióta van ez a gond. Mert ő törődik a te bajoddal. Ő látja a te könnyhullatásodat talán, ő látja a te terhedet, és meg akar oldani a te problémádat. Le akarja törölni a te könnyeidet. Az Úr Jézus itt van, a szabadító. Látod őt? Akarsz hozzá jönni? Mert ő vár rád. Az Úr Jézus Krisztus szól a tisztátalan léleknek, és a tisztátalan lélek kimegy az emberből. Az Úr Jézus megfogja annak a megszabadultnak a kezét, mert az gyenge fel se tud kelni, azt mondják, hogy meghalt. De az Úr Jézus megfogja a kezét. És meg akarja fogni a te kezedet is. Talán azt mondod, hogy kevés az erőm. Igen, kevés az erőd, de nézd meg, hogy az Úr Jézus megfogja a te kezedet. És megfogta a kezét, és fölemelte, és adta őt az apjának. És mindenki csodálkozott ezen. Hát ez Jézus, testvéreim. Hogy ő nem dobja el magától az embereket, ő nem utasítja el. Az a kérdés, hogy meddig szenvedlek még titeket. Hát az Úr Jézus Krisztus tudta vállalni ezt a szenvedést, mert annyira szeretett bennünket. És ő jelen van az életünkben. Ő hozzá mehetünk mindig az életünkkel, és az életünk minden kérdéseivel. Ma is jöhetsz hozzá. Ne tétovázz. Jöjj hozzá a nagy szabadítóhoz, hogy igazán szabadítson meg téged. Amen. Amen.
Igen, jó Istenünk, szívünkben hála van azért, mert elfogadtál és megbocsájtottál, és tapasztaltuk azt, hogy jó veled járni, de érezzük azt, hogy szükségünk van napról napra rád tekinteni, kérni bűneinkre bocsánatot, és ha érezzük azt, hogy a sátán becsap, akkor újból kérni a te szabadító erődet, a te véredet, hogy tisztítson meg, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy hívtál ez alkalommal gyerekeket és fiatalokat és időseket is, a változásra, a tisztulásra, a dicsőség, hogy volt még egy kegyelmi alkalom. Segíts, hogy igennel válaszoljunk mindig, ahányszor te hívsz, és valóban legyünk a te hűséges szolgáid a mindennapokban is. Amen.
Amen.